Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. Fodor Katalin ügyvédnőt, családjogászt. A mai jogi műsorunknak a témája az öröklés. Szóval első körben azt kérdezném meg, hogy mi is maga az öröklés, miért kell, hogy ezzel foglalkozzunk?
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus. Remélem sikerül néhány hasznos gondolatébresztő témát az öröklés körében következő fél órában elmondanom. Az öröklés tulajdonképpen a vagyonunk átszállását jelenti a halálunk időpontjában. Az, hogy a vagyon átszállás az kit fog megilletni, tehát hogy ki fog örökölni utánunk, Azt dönti el, hogy végintézkedést tettünk-e, tehát akár végrendeletet, akár más végintézkedési formát választottunk-e még életünkben, illetve hogy a végintézkedésünk érvényes volt-e, vagy pedig nem tettünk végintézkedést, és a törvényes öröklésre bízzuk a polgári törvénykönyv szerint az öröklési rendet.
Egy picit menjünk abba bele, és aztán majd beszélünk a végrendeletekről is, hogy mi történik akkor, mikor valaki meghal. Tehát mihez kezdünk, főleg itt a vagyonjogi helyzetre gondolok, hogy mi lesz az ő vagyonával, milyen lépéseket tegyünk meg.
Igen, sajnos, amikor a családunkban valamelyik hozzátartozónk elmegy, akkor az ember első gondolata, hogy összezuhan, az érzéseit rendezi magában, és utána elég hamar felmerülnek a vagyonjogi kérdések, és hát sokszor tanástalanok az emberek, akik nem jogi végzettséggel rendelkeznek, és el kell gondolkodni azon, hogy hová fordulhatnak. Először is az elhunyt személy lakóhelye szerinti önkormányzathoz kell, hogy befáradjanak a hozzátartozók, vagy az a hozzátartozó, aki felvállalja otthon ezt a feladatot, és ott a hagyatéki előadót kell megkeresni. Kisebb településeken általában ez az anyakönyvvezető személye szokott lenni. Nagyobb városokban, Budapesten külön hagyatéki előadó vagy hagyatéki előadók is dolgoznak. Ez a hagyatéki előadó fogja felvenni a hagyatéki leltárt, amiben részletesen a hagyatéki tárgyakat felsorolja a hozzátartozó, aki befáradt hozzá. Természetesen ebben a hagyatéki előadó általában segítséget szokott nyújtani az ingatlanokról, amik esetleg a hagyaték tárgyát képezik, hogyha van gépjármű, ingó vagyon, nagyobb értékű festmények, vagyontárgyak, ezeket is szerepeltetni szoktuk a vagyonleltárban, a hagyatéki leltárban, és itt már felteszi a hagyatéki előadó azt a kérdést, hogy készült-e végrendelet, van-e végintézkedés, vagy pedig a törvényes öröklés rendje szerint fog majd később a közjegyző eljárni. Amikor a hagyatéki előadó összekészítette az egész paksamétát, irat köteget, akkor fogja elküldeni az illetékes közjegyző felé, aki szintén a lakóhelyünk szerinti illetékességgel eljáró közjegyző lesz, és a közjegyző fogja a hagyatéki eljárást lefolytatni, ő fogja átadni a hagyatékot.
Célszerű, hogyha mondjuk írunk egy végrendeletet, akkor célszerű közölnünk a családtagokkal, hogy nekem van végrendeletem, vagy honnan tudjuk azt, hogy van-e az örökhagyónak végrendelete, hogy keressük, honnan tudhatjuk ezt meg?
Nagyon jó kérdés. Mindenképp célszerű jelezni a családtagok felé, hogyha készítettünk végrendeletet. Az is nagyon fontos, hogyha valaki több végrendeletet készített, akkor mindig az időben későbbi hatálytalanná teszi a korábbi végrendeletet. Tehát mindig az utolsó végrendelet lesz az irány. Adó. Természetesen abban az esetben, hogyha törvényi feltételek szerint érvényes is az a végrendelet, amiről beszélünk, majd később ki fogunk térni a végrendeletek érvényességi kellékeire. Tehát a végrendeletnek a léte az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Létezik a végrendeletek nyilvántartási rendszerein, ezt tudom javasolni mindenkinek, aki valamilyen oknál fogva amellett döntött, hogy végrendeletet készít, hogy a végrendelet készítését jelezze vagy a lakóhelyéhez legközelebbi közjegyző felé, vagy a legközelebbi ügyvédnek, és kérje meg, hogy egy jelképes, úgy azt hiszem, hogy 10 000 forintos költséggel vegye fel a végrendeletek nyilvántartási rendszerébe ezt a végrendeletet, mert a közjegyző, amikor megkapja a hagyatékról készült dokumentációt, akkor ő automatikusan ebben a nyilvántartási rendszerben meg fogja nézni, hogy az örökhagyó letétbe helyezette végrendeletet, és csak akkor fogja ezt figyelembe venni, hogyha valóban tudunk róla, hogy létezik a végrendelet. Természetesen, ha úgy döntünk, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel, és nem tesszük letétbe a végrendeletet, akkor is, hogyha valamelyik hozzátartozó a hagyatéki eljárás során bejelenti, hogy nála van egy végrendelet, akkor azt is meg fogja vizsgálni a közjegyző.
Hát most már nagyon sokszor említettük a végrendeletet. Milyen végrendeletek léteznek, milyen típusai vannak a végrendeletnek, melyiket válasszuk, és kinek célszerű végrendelkeznie. Itt gondolok arra, hogyha valaki már beteg, idős, vagy akár fiatalon is érdemes-e végrendeletet készítenünk.
Azt, hogy célszerű-e végrendeletet készíteni, azt mindig az adott személy adott helyzete dönti el. Erre nincsen általánosan elfogadható jogi tanács, hogy célszerű valakinek végrendeletet készíteni. Akkor érdemes elgondolkodni a végrendelet készítésén, hogyha valamilyen oknál fogva a törvényes örökléstől el kíván térni az örökhagyó. Azért itt szeretném megemlíteni, hogy a törvényes öröklés rendje az ugye a leszármazói öröklésen alapul, tehát elsősorban a leszármazóink, a gyermekeink fognak utánunk örökölni a törvény erejénél fogva. Ha nincs leszármazónk, akkor a házastársunk és a szüleink egy meghatározott rend szerint. Tehát tudnunk kell azt, hogy milyen vagyonátszállási rend, milyen törvényes öröklési rend van, ami akkor áll be, hogyha nem készítettünk végrendeletet. Hogyha ettől a törvényes öröklési rendtől szeretnénk valamilyen formában eltérni, vagy csak van olyan vagyontárgyunk, amit úgy gondolunk, hogy azt egy meghatározott örökösünk részére szeretnénk juttatni, lehet az akár törvényes örökösünk, vagy esetleg egy más személy, aki nem a törvényes örököseink körébe tartozik, akkor érdemes végrendeletet készíteni. A végrendelet készítésének több lehetséges formája létezik, azt mi döntjük el, hogy milyen végrendeletet szeretnénk készíteni. A leggyakoribb az vagy a közjegyző által készített végrendelet, vagy pedig a saját kézzel írt végrendelet. Én itt inkább arra az esetre szeretnék kitérni most itt a rádióban, ahol az ember saját maga készíti el a végrendeletét, ugyanis nyilván, hogyha ügyvédhez vagy közjegyzőhez fordul valaki, akkor ott már egy megfelelő jogi szakember kezében van, és ő majd el fogja mondani, hogy mik azok az érvényességi kellékek, és fog tudni neki segíteni. Viszont ha úgy döntünk, hogy mi saját kezűleg szeretnénk írni egy végrendeletet, akkor nagyon fontos tudnunk azt, hogy ezt a végrendeletet elejétől a végéig saját kézzel kell írnunk, saját kézzel kell aláírnunk is. Emellett a saját kezűleg készített végrendeletből ki kell tűnnie annak, hogy az örökhagyó pontosan milyen tartalommal szeretne végrendelkezni, tehát a halál esetére szóló vagyoni juttatást pontosan tartalmaznia kell a végrendeletnek, tehát hogy kinek milyen vagyontárgyat szeretnénk ebben a végintézkedésben juttatni. Nagyon-nagyon fontos a dátum, hogy szerepeljen a végrendeleten az aláírásunk is, és a végrendelet készítésének az időpontja, korábbi PTK a keltezést használta, ott a hely és a dátum időpontja is még kritérium volt, most már a dátum az új PTK szerint, ami egy érvényességi kellék, illetve még egy nagyon-nagyon fontos érvényességi kelléke a végrendeletnek, hogy amennyiben több lapból áll ez a végrendelet, akkor minden oldalát sorszámozással kell ellátni. Ezek azért nagyon-nagyon fontos dolgok, mert később utólag ezek már nem pótolhatóak, ezek az érvényességi kellékek. Hogyha egy kicsit is kétségünk van afelől, hogy nem megfelelő az alakisága, akkor még életünkben célszerű jogi képviselőhöz tanácsadásért fordulni, azért, hogy legalább nézze át, hogy valóban jó-e, érvényes-e a végrendeletünk, létezik a végrendeletnek ugye az a formája, amikor valaki géppel előre írt végrendeletet, ugye a mai világban már számítógéppel írják, és kinyomtatják, abban az esetben a végrendelkező neve mellett, amiket felsoroltam érvényességi kellékekként, két tanú aláírása is szükséges, akinek kitűnik a tanúi minősége, tanúknak nevét, lakcímét és aláírását kell, hogy tartalmazza ez a végrendelet. Fontos még megemlíteni azt, hogy például vak írásra, olvasásra képtelen személy, az kizárólag közjegyző előtt tehet érvényes végrendeletet, közvégrendeletben foglalja akkor a közjegyző, tehát az ő esetükben mindenképp csak és kizárólag közjegyző előtt tehető érvényes végrendelet. Ami még nagyon-nagyon fontos, és nem szabad sajnos ezt a végrendeleti formát sem kihagyni, hogy kivételes esetben elfogadja a törvény a szóbeli végrendelet érvényességét is, de kizárólag abban az esetben, hogyha az örökhagyó életét fenyegető helyzet áll elő, amikor az írásbeli végrendelet megtétele nem lehetséges. Ebben az esetben szóbeli végrendelet tehetünk két tanú együttes jelenlétében, és ebben az esetben a szóbeli végrendeletet is el fogja fogadni a közjegyző, illetve végső soron a bíróság.
Például egy kórházi ágyon, mikor valaki beteg, és még meg tudja tenni, akkor még ott a lehetőségre.
Hát, ha életét fenyegető helyzet van, akkor inkább egy balesetnél, amikor egy váratlan helyzet történik, kórházba kiszoktunk menni mi ügyvédek is, és közjegyzők is, hogyha azt a örökhagyó kéri, akkor fokozottan figyelünk a végrendeleti szabadság érvényesülésére. Nagyon ritka az, hogy elmenjünk házhoz vagy kórházba, de ebben az esetben, főleg idős személyeknél, akik már nem tudják az ügyvédi irodát vagy a közjegyző irodát meglátogatni, meg szoktuk tenni, hogy elmegyünk és ott vesszük fel a végrendelet tartalmát a kórházban.
Említetted azt, hogy akkor érdemes, akkor célszerű végrendelkezni, hogyha nem megfelelő a törvényes öröklési rend az örökhagyónak, tehát nem annyira ért vele egyet. Tehát van egy olyan jogintézmény, hogy köteles rész.
Igen.
Ekkor mi történik? Másra hagyja az örökhagyó a vagyonát, nem örököl a törvényes örökös. Mit tehet ilyenkor? Mi van a köteles résszel?
A köteles rész a törvény szerint járó rész 1/3. Létezik a végrendelkezési eljárás során a kizárás és a kitagadás jogintézménye. A kizárás az egy enyhébb jogintézmény, ott gyakorlatilag köteles részre szorítjuk a törvényes örökösünket, tehát ami a törvény szerint járna neki, annak az 1/3 fogja megkapni a végrendeletnél fogva. A kitagadás ez egy jóval szigorúbb és feltételekhez kötött, ott a köteles résztől is megvonjuk a törvényes örökösünket. Ennek viszont nagyon-nagyon-nagyon szigorú feltételei vannak, tehát amennyiben az örökhagyó életére tört ez a törvényes örökösünk, vagy erkölcstelen életmódot folytat, tehát mindenképp meg kell indokolnunk a végrendeletben azt, hogy mi indokolja a kitagadást, és mi indokolja azt, hogy nem szeretnénk, hogy ő utánunk örököljön. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a megbocsátást is a PTK nevesíti, tehát attól függően, hogy a megbocsátás a végrendelet készítése előtt készült, vagy történt meg, vagy a megbocsátást az örökhagyó a végrendelet elkészítése után érezte úgy, és ezt tanúk hallották, hogy ő megbocsátott, és a körülményekből is arra lehet következtetni, akkor érvénytelen lesz a kitagadás ebben az esetben is. Egyébként ha már ilyen kizárás, kitagadás, köteles részre szorítás merül fel, akkor azért általában olyan jogvitára okot adó körülmények vannak abban a családban, ami miatt szoktuk javasolni, hogy ügyvédet keressenek fel, és kérjenek jogi tanácsot, aki szakember segíteni fogja az örökhagyót abban, hogy a legmegfelelőbb formába öntse az ő szándékát, és valóban az ő végakarata úgy tudjon érvényesülni, ahogy ő azt szeretné, tehát egyrészt tartalmilag is valóban az szülessen meg, amit ő szeretne, és formailag is minden olyan érvényességi kellék érvényesülni tudjon, amit a törvény előír, ugyanis hogyha ezek a végrendeletek vagy végintézkedések bármi olyan formai hibában szenvednek, amit a törvény előír, akkor azok bizony érvénytelenek lesznek, végső soron a bíróság fogja őket érvényteleníteni.
De azért azt is mondjuk el, hogy a kitagadási ok az általában nagyon súlyos ok. Mondunk egy pár példát? Mondasz egy pár példát arra, hogy milyen kitagadási okok vannak?
Igen. A polgári törvénykönyv nevesíti, hogy mikor van helye a kitagadásnak. Például, hogyha az örökhagyó után az öröklésre érdemtelen lenne a köteles részre jogosult törvényes örökös, az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el, az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört, vagy egyéb súlyos bűncselekményt követett el, vagy egyéb erkölcstelen életmódot folytat, drogozik, egyéb olyan dolgot, ami elfogadhatatlan az örökhagyó számára, abban az esetben van helye kitagadásnak, és ezt a kitagadási okot, ezt le kell írni a végrendeletbe, részletesen, tényszerűen elő kell adni, hogy bizony mi szolgáltatott arra, hogy ő kitagadja ezt a köteles részre jogosult örökösét a hagyatékból. Általában ilyenkor már ezért egy nagyobb vagyonról van szó, hogyha valaki úgy dönt, hogy végrendeletet készít, és ilyen döntést hoz, nyilván ez sérteni fogja az örökös, a törvényes örökös érdekét, és ezért javasoltam azt, hogy ebben az esetben már életében az örökhagyó próbáljon meg egy jogi szakembert igénybe venni, aki őt segíti ennek a döntésének a végrehajtásában.
Dr. Fodor Katalin ügyvédnővel beszélgetünk az öröklési jog kapcsán, és most egy picit arról kérdeznélek, hogy ne jussunk el akár az előzőekhez, meg hogy ne jussunk el odáig, hogy hagyunk egy végintézkedést, és azt megtámadják életünkbe, még nem a végrendeletet írjuk. Mit tehetünk azért, hogy minél tisztábban hagyjuk a vagyonunkat az örökösökre? Itt gondolok a vagyonjogi szerződésre.
Mozaik családok esetében.
Igen. Mondok egy példát, én többször hallok házastársakat arról beszélni, hogy ők közösen szeretnének végrendelkezni. Tudom, hogy ez pedig nem lehet, mindenki egyedül írja meg a végrendeletét.
Az új PTK szerint a házastársak már tehetnek egy okiratba végrendeletet. Valóban a házastársakon kívül más személyek, egy vagy több személy okiratba foglalt végintézkedése az érvénytelen lesz, viszont bizonyos törvényi feltételek fennállása esetén, ha például a saját kezűleg írt végrendeletet az egyik házastárs végrendelkező elejétől fogva maga írja és aláírja, a másik házastárs végrendelkező pedig ugyanabban az okiratban saját kezűleg írt nyilatkozatban kijelenti, hogy ez az okirat az ő végakarátát is magában foglalja, akkor ez egy érvényes végintézkedés lesz a házastársak részéről. Viszont a kérdés elején visszakanyarodva, hogy mit tehetünk abban az esetben, hogyha már életünkben szeretnénk egy nagyobb, összetettebb alvagyonokból álló hagyatékot megnyugtatóan elrendezni, akkor szeretném azért felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy már házassági vagyonjogi szerződés is nagyon sokat segíthet a későbbiekben annak bizonyítására, hogy házastársak között milyen alvagyonok keletkeztek az együttélésük során. Gondolok itt arra, hogyha például özvegyül vagy elvált személyek újra házasodnak, és már az előző házasságból született gyermek után a második házasságban is születik gyermek, és ugye ott mindenki saját magunk után törvényes örökös lesz, míg a házastársa másik házasságából született gyermeke nem lesz az én törvényes örökösöm, de szeretném megnyugtatóan rendezni, akkor mindenképp javaslom, hogy vagy egy házassági vagyonjogi szerződésben rögzítsék azt a házastársak, hogy mi az, ami az ő külön vagyonuk, mi az a vagyon, alvagyon, ami még a házasság előtt már az övék volt, és amire az előző házasságból született gyermek tarthat jogosan igényt, és mi az, ami viszont az a közszerzeményi vagyon, amit ők közösen teremtettek, és amire a közös gyermekük is, és egyébként a törvényes örökösük is igényt tarthat. Ezt megtehetik szerződésben is, és végrendeletben is a házas felek, illetve amit még szeretnék kiemelni, az egy elég gyakori jogintézmény, ez az öröklési szerződés. Az öröklési szerződésnek az a lényege, hogy ebben a felek egy meghatározott személyt, egy meghatározott vagyontárgyuk örökössévé nevezik meg, és ennek fejében ez a nevezett örökös, ez egy bizonyos tartást és gondozást fog részükre nyújtani. Ez egy kétoldalú ügylet, és itt az örökösnek valóban vállalnia kell a gondozást és a tartás biztosítását rendszeresen. Ez később bizonyítható is kell, hogy legyen, amennyiben jogvita merül fel, viszont nagyon jó arra, hogy tisztázzuk azt a helyzetet, hogy valóban ki volt az a törvényes örököseim közül esetlegesen, vagy azokon kívül, aki rólam idős koromban gondoskodott, és valóban ezt szeretném neki meghálálni azzal, hogy őt örökösömmé nevezem meg.
Életében még ajándékozik az örökhagyó. Ilyenkor, amikor megnyílik az öröklés, akkor mit kezdünk ezzel az ajándékkal, hogy számoljuk ezt bele?
Van egy fő szabály, az életünkben nyújtott ajándék esetében arra kell odafigyelni, hogy a PTK szerint van egy úgynevezett osztályra bocsátási kötelezettségünk, ez a fő szabály a PTK-ban, ami azt jelenti, hogy az örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani, annak az ingyenes adománynak az értékét, tehát ez az ingyenes adomány, ez az ajándék, amiben őt az örökhagyó életében részesítette. Természetesen, ha ebből a körülményekből következtetni lehet, ezt a PTK hozzáteszi, tehát azért ezt most csak így általánosságban tudom megfogalmazni. A főszabály azért főszabály, mert mindig vannak alól a kivételek is a PTK-ban. Az egyik és legfontosabb ilyen kivétel az az, hogy a 10 évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes adomány értéke kivont adománynak számít, a köteles részből kivont. Tehát amennyiben 10 évennél korábban a hagyaték megnyílta előtt ajándékozott az örökhagyó bárkinek ingyenes adományt, akkor az már nem fog hozzászámítani a hagyatékhoz, míg a 10 év belüli ajándékértékét, ha osztályra bocsátási kötelezettséggel adta, akkor azt hozzá kell számítani.
Bocsánat, itt most említetted a 10 évet. De én ismerek olyan családi felállástól, mondjuk van 3 gyermek, és az egyik már életében kapott mondjuk egy ingatlant, és ő úgy kapta meg, hogy már az öröklésben nem fog részesülni. Akkor ilyenkor úgymond ez meg támadható?
Nem támadható, meg ugyanis, amint az előbb elmondtam, hogy úgy fogalmaz a polgári törvénykönyv, hogy amennyiben az ügy összes körülményekből arra lehet következtetni, hogy az az egy örökös már azzal a szándékkal kapta, hogy osztályra bocsátási kötelezettsége van, abban az esetben hozzá kell számítani. A másik nagyon fontos, hogy egy dolog a végintézkedés léte vagy nem léte, a másik dolog az, hogy az örökös társak magán a hagyatéki eljáráson úgynevezett osztályos egyességben megállapodhatnak arról, hogy hogyan szeretnék a hagyatéki vagyont egymás között megosztani. Tehát azért általában szeretjük a bírósági utat elkerülni, tehát ez már csak a legeslegvégső út, amikor tényleg jogvita van, és talán erre már nem térnék ki ebben a riportban, hogy mik azok a körülmények, amik fennállása esetén érvényesen lehet bírósági keresetet benyújtani és hagyatéki pert indítani. Ez meghaladná ennek a beszélgetésnek a kereteit szerintem. Viszont az, hogy ha elmegyünk a hagyatéki tárgyalásra, és ott van a testvérem és az unokatestvérem, és vagyunk ott hárman, négyen, és egyébként mi egymás között tudjuk, hogy mit szeretnénk, mert mondjuk az unokatestvérem lakik abban az ingatlanban, és én soha nem szeretnék ott lakni, akkor egy jelképes, vagy egy kölcsönösen meghatározott megváltási árért megállapodhatunk ott a közjegyző előtt abban, hogy én megváltom, vagy ő megváltja az én tulajdon részemet, és ebben az esetben a közjegyző hagyatéki tárgyalás során ezt az osztályos egyességet közjegyzői okiratba foglalja, még a földhivatali bejegyzést is foganatosítani lehet vele, és ezzel egy teljesen megnyugtató és békés peren kívüli megállapodás tud születni az örökösök között. Tehát ha vita van abban a felek között, hogy most azt az ajándékot mivel kapta, osztályra bocsátási kötelezettsége anélkül, bele kell-e számítani a hagyatékba, vagy nem kell bele számítani, és meg tudnak állapodni végsősorban a közjegyző előtt abban, hogy akkor hogyan számolnak el egymás között, akkor azzal megspórolható a bírósági út, és én ezért ezt javasolnám mindenkinek.
Ez nagyon jó gondolat. Azt mondom, hogy ági vagyon. Sokan nem tudják, hogy mit jelent. Nagyon röviden beszéljünk egy picit arról, hogy mikor beszélhetünk ági vagyonról.
Az ági vagyon, ez a törvényes öröklési rendnek az egyik nagyon érdekes és kivételes esete. Abban az esetben merül fel, ha az örökhagyó hagyatékában úgynevezett ági vagyontárgy szerepel a hagyatékban meglévő többi származékos vagyontárgy között. Ez most kicsit bonyolultnak hangzik, de egyébként nem az. Az ági vagyon olyan vagyon ténylegesen, ami az örökhagyóra korábban valamelyik felmenőjétől, tehát az örökhagyó felmenőjétől öröklés vagy ajándékozás útján hárult, illetve az örökhagyó testvérétől, vagy a testvére leszármazójától örökölte az örökhagyó, és már akkor is ági vagyontárgynak volt tekinthető. Az az alapelve ági öröklésnek, hogy az ági vagyontárgy visszaszálljon arra a családi ágra, amelyről eredt. Erre például egy nagyon egyszerű iskola példát tudok mondani, hogy a nagypapától én ajándékba kaptam egy régi íróasztalt, ami már az ő ügyvédi irodájában is íróasztalként szolgált, és én leszármazó nélkül távozom, és ezért a házastársam örökölni ezt az íróasztalt. De a szüleim, édesapám még él, és ő bejelenti a közjegyzőnél, hogy neki ági vagyon iránti igénye van erre az íróasztalra. Nagyon fontos, hogy a közjegyző, a bíróság az ági vagyoni jelleget hivatalból nem veszi figyelembe, tehát mindig az ági örökösnek kell arra hivatkoznia, és meg kell indokolnia, hogy ez miért tekinthető ági vagyonnak, és ebben az esetben ezt figyelembe fogja venni az eljáró közjegyző vagy bíróság, és ezt vissza fog szállni az ági vagyon arra az ágra, ahonnan eredt.
Picit térjünk ki az illetékre, az örökösödési illetékre. Halljuk a hírekben, hogy nem kell fizetni, kell fizetni. Mikor van illetékfizetési kötelezettség?
Igen, hát ezért érdekes ez a jogtudomány, mert én mindig csak az aznap hatályos jogszabályra tudok ismertetést adni. A mai napon hatályos jogszabályok szerint, amennyiben az örökhagyó nem volt sem a testvérünk, sem az egyenesági rokonunk, tehát semmilyen hozzátartozói viszonyban nem álltunk, közeli hozzátartozói viszonyban nem álltunk vele, és nem lakástulajdonszerzésről, tehát nem lakástulajdon a hagyaték tárgya, abban az esetben az illeték általános mértéke 18%, ez elég magas. Viszont lakástulajdon esetén 9%-ra mérsékelte az illeték törvény ezt az illetéket. Abban az esetben viszont, hogyha az örökhagyó a örökös egyenesági rokona, és ide kell érteni az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is, vagy túlélő házastársa, vagy az örökhagyó testvére lesz az örökös, abban az esetben mentes az öröklési illeték alól ez a vagyontárgy, és akkor nem kell öröklési illetéket fizetni ezeknek a személyeknek.
Én azt gondolom, hogy sok hasznos információt kaptunk. Még azt kérdezném meg tőled így utolsó mondatként, hogy mit javasolsz azoknak, akik most pont akár a műsor kapcsán elkezdenek abban gondolkodni, hogy akkor végrendelkeznek, vagy picit rendezik a vagyoni helyzetüket. Mit mondanál ilyen egy mondatos tanáccsal nekik?
Egy mondatban annyit tudok tanácsolni, hogyha kétségük van bármilyen jogi kérdéssel kapcsolatosan, akkor bátorkodjanak jogi képviselőhöz, a lakóhelyükhöz legközelebb eső ügyvédhez elfáradni, és tanácsot kérni. Ne ijedjenek meg, célszerű rászánni esetleg a konzultációs díjat is, mert a későbbiekben elég hosszú, kellemetlen és elég nagy költséggel járó jogvitákat tudunk elkerülni azzal, hogyha megfelelő formájú jóvégintézkedés születik adott esetben.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a hasznos tanácsokat.
Én is köszönöm szépen.
Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.